Kedves hallgatóm! Mielőtt elkezdenénk ige magyarázatunkat, egy illusztrációval próbálom bemutatni, hogy mit jelent az, amikor bízunk Krisztusban, és elfogadjuk Isten igéjét. Egyszer olyan repülőgépre váltottunk jegyet, amely nem közlekedett a sztrájk miatt. Egy másik repülőtársaság gépével kellett tovább mennünk, de nem használhattuk fel az eredeti jegyünket. Amikor fölhívtuk a repülőteret, akkor az ottani alkalmazott csak azt a tényt regisztrálta, hogy voltak jegyeink a sztrájkoló repülőtársaságtól, és biztosított minket arról, hogy a jegyeink jók voltak, ezért a következő repülőgéphez menjünk ki másnap reggel egy bizonyos időpontban. Barátom, én még sohasem találkoztam azzal a repülőtéri ügyintézővel, de hittem neki. Másnap reggel oda mentünk a repülőtérre. A jegyek jók voltak. A repülőgép megérkezett, és beszállhattunk. Minden információt elhittünk a repülőgépről, és nem próbáltuk azt mondani, hogy az a repülőgép nem valóságos. Isten éppen így adja nekünk az ő igéjét. Arra kér, hogy bízzunk Krisztusban. Isten igéje hull a talajba. Milyen talaj a mi szívünk? Vajon olyan, mint a tövises talaj? Vagy az úr cél? Vagy a köves talaj? Vagy pedig Isten igéje jó talajba hull? Ez nagyon fontos igazság. Mindnyájan elveszettek vagyunk, és az dönti el üdvösségünket vagy kárhozatunkat, hogy elfogadjuk-e Isten igéjét. Most Jézus magyarázza a magvető példázatát egészen a 20. versig. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, oda hull az ige. De amikor meghallják, azonnal jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják. De nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való. És ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Márk evangéliuma, 4. rész, 13. verstől a 20. versig. Ezt most egy kicsit gyorsabban átfutjuk. A magvető az emberfia, és a mag Isten igéje. Az útszéli madarak a sátánt képviselik. A köves talajhoz azok a hallgatók hasonlítanak, akik engedik, hogy a szenvedés és üldözés elfordítsa őket Istentől. Ez a test cselekedeteit képviseli, és ma sokan engedik, hogy a testiesség távol tartsa őket Istentől. Aztán vannak a tövises talajhoz hasonló hallgatók, akiket a világ gondjai távolítanak el Istentől. Ez a mai világ képe. Manapság nagyon sokan engedik, hogy a világ elzárja őket Istentől. Aztán a jó talajhoz hasonlító hallgatók azok, akik őszintén odafordulnak Isten igéjéhez. Sok gyümölcsöt teremnek, 30-szorosat, 60-szorosat, vagy 100-szorosat. Látjuk tehát, hogy itt valóban a cselekvéssel kapcsolatos példázat áll előttünk. Ezután így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Márk evangéliuma, 4. rész, 21. és 22. vers. Itt előttünk egy gyertyáról szóló példázat áll. A fény teremti a felelősséget. Aki megkapja az igazságot, annak cselekednie kell annak alapján. Olyan mértékben vagyunk felelősek, amilyen világosságot kaptunk. A világosság fénylik, és fontos, hogy miként fogadjuk ezt a fényt. A lényeg az, hogy sötétségben voltunk mindaddig, amíg az evangélium fénye el nem jutott hozzánk. Az a benyomásunk, hogy ez az ember bűnös a gyengesége vagy a tudatlansága miatt. De Pál nagyon őszintén mondja a római levél első részében, hogy az emberek, amikor ismerték Istent, nem dicsőítették őt úgy, mint Istent. Az ember szándékos bűnös. Mindnyájan ilyen bűnösök vagyunk, és a kapott világosság teremti a felelősségünket. Elveszettek vagyunk, és ha nem fogadjuk el a világosságot, ha nem fogadjuk el Jézus Krisztust, kárhozatban maradunk. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Márk evangéliuma, 4. rész, 23. vers. Ez is cselekmény. Isten követeli meg ezt a cselekményt. A hit cselekedett. A hit azon az alapon való cselekedett, amit Isten mondott. Mennyire fontos ez manapság? Visszatérek a repülőúttal kapcsolatos illusztrációmhoz. Cselekednünk kell arra a tényre alapozva, hogy van menetjegyünk. El kell hinnünk és bíznunk kell abban, hogy ott van a repülőgép, és elvisz minket a célállomáshoz. Ha azonban ülünk a repülőtéren, akkor sohasem jutunk célunkhoz. Eléggé hinnünk kell ahhoz, hogy felszálljunk a repülőgépre. Ezt jelenti az Istenben való hit. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Márk evangéliuma, 4. rész, 26. verstől a 29. versig. Itt egy szokatlan példázatot mond el az Úr, és csak Márk jegyzi föl. Ez megint a cselekvés példázata. Isten országáról szól. Emlékezz arra, amit mondtam Isten országáról és a mennyek országáról. Valójában itt ezek szinoním kifejezések, de Isten országa nem azonos a mennyek országával. Isten országa egy átfogóbb kifejezés, amiben benne van az egész világegyetem. A mennyek országa Isten uralma a földön, ami természetesen Isten országa is. Például Kalifornia az Egyesült Államokban van, de az nem az Egyesült Államok. Benne található. Amikor tehát Kaliforniában vagyok, akkor az Egyesült Államokban is vagyok. Urunk beszél a mag növekedéséről. Még ma sem sokat tudunk a mag növekedéséről, amint növényé lesz és gyümölcsöt terem. Ez mind a mai napig titokzatos. Ez egy másik példázata az erőről és a cselekvésről. A régi közmondás még mindig igaz. A nagy tölgyfák a kis magból nőnek ki. A tudományos haladás sok éve után még mindig nem sokat tudnak ehhez hozzátenni. Az ozmózis címszava keveset vitte tovább az értelmezésünket. Jól lehet, az ismeret tárháza egyre növekszik. Egyszer márciusban utaztam végig az országon, és már kezdett látszani a tavaszi kibontakozás. A fák kirügyeztek, a virágok kibomlottak, és a földművesek mindenütt szántottak és ültettek. Senki sem tudta elmondani, hogy mi történt, de mindenki elfogadta a tavaszt teljes örömmel és arra várva, hogy majd jön az aratás. Óriási erők szabadulnak fel a természetben, amint a világ zöldbe öltözik. Ha Isten ezt az energiát egyszerre szabadítaná föl, akkor hozzá képest a hidrogén bomba olyan volna, mint egy kínai tűzijáték. Ez a példázat illusztrálja Isten igéjének a hatalmát, amely munkálkodik a szívünkben és életünkben. Milyen csodálatos ez a példázat! Most következik a harmadik, magról szóló példázat ebben a fejezetben. Majd így folytatta. Mihez hasonlítjuk az Isten országát? Vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő. És nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Márk evangéliuma, 4. rész, 30. verstől a 34. versig. A mustármag nem élelem, hanem ízesítő. A mustármag fává növekedése természetellenes. Ez bemutatja a kereszténység nagy szervezetté, nagy gyülekezetté, nagy programokká történt növekedését, amit mind emberi energiával hoztak létre, nem a Szentlélek hatalmával. Az ágakon levő madarak a sátánt képviselik. Most itt azt találjuk, hogy amikor az Úr abbahagyja a tanítást, kimennek a tengerre. Pihenni akar, mert elfáradt. Álomba merül. Aztán következik a tenger lecsillapításának a csodája. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Márk evangéliuma, 4. rész, 35. verstől a 41. versig. Tudod-e, hogy mitől féltek? nem annyira attól a ténytől, hogy lecsillapította a vihart, hanem hogy a tenger azonnal engedelmeskedett. Elsimult, hirtelen nagy csönd lett. Ez a csoda olyan hatalmas volt, hogy a tanítványok beleremegtek. Milyen különös tanulság tárul itt elénk? Isten az élet viharai közé visz minket, hogy meglássuk közelebbről őt, és hogy még jobban megismerjük hatalmát. Jézus, megváltóm, vezess, biztos révbe engemet. Tomboló viharon át győzz le minden akadályt. Hogyha véled indulok, örök célomhoz jutok. Most érkezünk Márk evangéliumának egyik legfontosabb fejezetéhez, az 5. részhez. Bizonyos vagyok benne, hogy ez mosolyt kelt benned, mert azt hiszem, ezt mondom minden fejezetről, amelyet tanulmányozunk. Igen, minden fejezet a legfontosabb, amikor azt tanulmányozzuk. De ez különösen fontos, mert Márk evangéliuma a tettek evangéliuma. Ebben az evangéliumban több csodáról olvasunk, mint bármelyik másik evangéliumban. És ebben a fejezetben 3 kiemelkedő csoda áll előttünk. Csak a mindenható keze volt képes ezeket véghez vinni. Ezért gondolom ezt kiemelkedő fejezetnek. Hadd mondjam el néhány szóval, hogy mi az ördögi megszállottság. Már Máté evangéliumánál több alkalommal is megígértük, és most, amikor elkezdtük tanulmányozni, egy kissé részletesebben visszatérünk erre a témára. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Márk evangéliuma, 5. rész, 1. vers. Urunk a tenger másik oldalán tanított, és példázatokat mondott nekik. Elfáradt. Ezért átkelt a tengeren. A gadarénusok Gadara lakói voltak, és ide telepedett le Gád törzse, a Jordán folyó keleti oldalánál. Emlékezzünk arra, hogy Gád a Jordán folyó ellenkező oldalát választotta magának. Ott maradtak a keleti oldalon, és most nagyban virágzik náluk a disznótenyésztés. Láthatjuk, hogy amikor valaki kezd távolodni Istentől, akkor egyre messzebb kerül tőle. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Márk evangéliuma, 5. rész, 2. vers. Ő emberi lény. Először ezt kell megfigyelnünk és rögzítenünk magunkban. Elkeseredett állapotban van, de még mindig ember. Ezt látta meg benne Jézus, az embert. Állapota ellenére Jézus fölfedezte benne az emberi lényt. Viselkedése érzékelteti, hogy az ember eszelős volt. Figyeld meg, mit mond a történet felőle. Akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor volt megkötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Márk evangéliuma, 5. rész, 3., 4. és 5. vers. Ez az ember elkeserítő állapotba került a tisztátalan lélektől való megszállottság miatt. A sírok között lakott, vagy telepedett le. Ott élt. Az volt a gettója. A sírok tisztátalan helynek számítottak. A halottak voltak ott, és olykor csontok kerültek a felszínre. Ez az ember többé nem élvezte a normális társadalmi életet, hanem a holtak között lakott. Máténál azt találjuk, hogy volt egy másik ember is, de Márk és Lukács erre irányítja figyelmünket. Megtudjuk, hogy a másik ember nem volt ennek az embernek a társa, de természetesen a holtak sem voltak a társai. Egyedüli volt. Mégis azt olvassuk, hogy természet fölötti erővel rendelkezett, tehát nem voltak képesek megkötözni. Mivel ennek a férfinak ilyen nagy volt az ereje, ami természet fölötti, még nem bizonyítja, hogy ezt az erőt Istentől kapta. Ez egy tipikus példa. Itt van egy megvadult ember, és senki nem képes megfékezni. Szerencsétlen állapotban van. Nagyon sok fizikai szenvedésen megy át, ami rászakad. A szánalom és könyörület helyzetében van, és emberi síkon reménytelen az esete. Artikulátlan hangon beszél, és csak kiáltozni képes. Milyen szörnyű állapot! És mindez az ördögi megszállottsághoz vezethető vissza. Amint távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! Márk evangéliuma, 5. rész, 6. verstől a 8. versig. Ez az ember imádta őt, és nem a démon. Félt Jézustól, szenvedett, és azt hiszem, mondhatjuk róla, hogy lelki szkizofréniában, tudathasadásban szenvedett. Néha a férfi, néha a démon beszél belőle. A 7. versben szó szerint ezt olvassuk. Mi közöm hozzád és hozzám? Vagyis mi köztünk a közös? Ez a szegény férfi az ördögi megszállottság áldozata. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy a démonoktól megszállt világba elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy megszabadítsa az embert az ördög hatalmától. Hálát adok neked, hogy engem is megszabadítottál, és erőt ad szent lelked által a szolgálatra. Mindezt az Úr Jézus nevében köszönöm neked. Ámen.